Lapozzunk a Bibliánkban jelenések 6-hoz, vagy az alkalmazásban, vagy nézzétek a képernyőt. Jó? És aztán utána majd odalapozunk jelenések 21-hez is, az nincs olyan messze tőle, de ma a címünk, ahogy látjátok, az az, hogy néhány könnyű kérdés. Fruzsi, kikapcsolod a hátsó, mert elkezd ciripelni a... Most még csak kettő ciripel benne, de az egész tücsök zenekar rázendít, akkor végünk lesz. Vagy fújt be valami rovarírtóval. Köszi. Na, néhány könnyebb kérdés, ugye? Mert az elmúlt alkalommal egy nagyon nehéz kérdést néztünk meg. Az elején úgy fogalmaztuk meg, igazából ez a találkozó kérdés volt, hogy ezzel a kérdéssel találkozunk a legtöbbet, és a legtöbb embertől ezt a kérdést teszi föl, hogy hogyan küldhet egy szerető Isten pokolba bárkit is. Általában így teszik fel a kérdést. De aztán mi megfordítottuk a végére, és azt mondtuk, hogy hogyan utasíthat el bárki is egy szerető Istent. És ez tényleg egy kemény kérdés. Számunkra lehet, hogy már nem, vagy nem, de többnyire, akik itt vagyunk, vagy nézitek. De nagyon tanulságos volt. Úgyhogy ma egy kicsit könnyebb kérdés sorra állok elétek. Egy kicsit felidézi majd ez a kérdés sor azt az üzenetet, amit Balatonföldváron volt, bár más kérdéseket fogok itt taglalni, mint ott. Ugye emlékeztek az asztal 8 főre, és amikor a mennyről beszéltünk, hogy kiket szeretnénk, vagy legalábbis én arról beszéltem, hogy én kiket szeretnék majd az asztalomnál, ha csak 8 fős lesz, de tehát tulajdonképpen ez a mai ez a mennyről fog szólni. És lesz 10 kérdésünk. Mondjuk van egy bónusz kérdés is végére, de lehet, hogy az elején gyorsan elmondom a bónuszt, mert az lehet, hogy mindenki azért jött, hogy ezt a kérdést tudja meg, hogy ott lesz-e a kis cicám a mennybe. Vagy a hézikutyus ott lesz-e a mennybe. Tehát a házi állataink a mennyben lesznek-e velünk. Hát ki, hogy szereti őket, valaki azt mondja, hogy hát a tiétek lehet, de miénk biztos nem, mert mi nem bírjuk megtanítani, hogy hova csinálja a dolgát otthon. De viccet félretéve, tehát tudom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, és a Biblia beszél arról, hogy lesznek állatok. Tehát beszél arról, hogy ott az oroszlán és a bárány együtt fog majd enni. Tehát vannak állatok, amelyikben lesznek. Tehát, hogy most csak ez a két fajta lesz, vagy mindenféle. És tényleg trenírozott állatok lesznek, vagy... De hogy lesznek, azt látjuk. Úgyhogy ez már reménységet adhat, hogy morzsival találkozhatsz, vagy círmivel, vagy bundással, vagy amelyik a gyermekkorodban, vagy akár most van állatod. Ja. Na, tehát, jelenések 6. Csak 3 verset olvasunk el. Sok vers lesz amúgy, de ez egy kicsit az alaprészünk, ez a jelenések 6, mégpedig a 9, 10 és 11. vers. És rengeteg igazság van ebben a 3 versben. Elképesztő számomra, hogy mennyi mindent tanulhatunk arról, hogy milyen, mi lesz a mennyben, vagy milyen állapotok lesznek. Olvasom, jó? Amikor a bárány feltörte az 5. pecsétet, emberek lelkeit láttam az oltár alatt, akiket Isten beszéde és a tanúskodásuk miatt gyilkoltak meg. Ez a mennyben van már, jó? Tehát olyan emberek vannak, akiket Isten beszéde és a tanúskodásuk miatt gyilkoltak meg. Erős hangon kiáltották, szent és igaz Úr, meddig vársz még? Miért nem ítélsz, és miért nem bünteted meg azokat, akik megöltek minket? Ekkor mindegyikre fehér ruhát adtak. Mondták nekik, hogy még várjanak egy kis ideig, mert még vannak olyan szolgatársaik és testvéreik, akiket ugyanúgy meg fognak ölni, ahogy őket. Meg kell várniuk, amíg ezeknek a száma teljessé lesz. Oké, az első kérdésünk ma a következő, hogy lesz-e testünk a mennyben? Tehát lesz-e testünk? Tehát ilyen meglapolgatod magad. Néhol vannak ilyen eltűnivaló púpok, de ez, erről is fogok majd mindjárt beszélni. Tehát embereknek téves elképzeléseik vannak arra, hogy milyen a mennybéli lét, vagy nem tudom. Tehát ilyen, hogy a felhőkön ücsörgünk, be van daljárolva a hajunk, meg pelenkába vagyunk, és ott szörfölgetünk a felhőkön, jön a másik felhő, egy kicsit lejjebb a haver, meg mit tudom, itt integetünk, hárfán zenélünk rajta, ugye ilyen képek is vannak. Azt gondolják, hogy valamiféle ilyen füst leszünk, vagy valami légnemű, vagy mit tudom, ilyen test nélkül, de hadd tegyek fel egy egyszerű kérdést, és megmutatok egy verset, amiből világos lesz, hogy lesz testünk. Mert lesz testünk. Lesz testünk. A kérdés, miért adott nekik ruhát, ha nincs testük? Oké, mert ruhát kaptak ebben a részben, ha olvasod. Mindegyik kapott ruhát. És nem gondolom, hogy ez egy ilyen egyméretű ruha, amit így kiszednek a konfekció méret, és akkor, vagy, nem, vagy ez a, tudjátok, ez a röntgenes ruha, ami úgy előről takar, hátul be van izélve, és akkor tehát ez a kis kórházi lepelke, amit hátul gombolnak össze, vagy kötnek össze ilyen zsinórokkal. Nem, ez egy tuti ruha lesz. És tehát figyeljetek egy vers, 1 Korintus 15, 47, 48, 49, figyelj. Az első ember a földből származik, hiszen Isten a földből formálta. A második ember a mennyből jött. Amilyen volt az első, a földből való ember, olyan a többi földi ember is. Viszont amilyen az a mennyből való, olyanok azok is, akik szintén a mennyből származnak. Ahogyan hasonlítunk az első földi emberre, úgy fogunk hasonlítani majd arra a mennyeire is. Tehát Jézusra. Oké? Más szóval Jézus a példánk. Földi teste volt, elfáradt, megéhezett, és ez a test szenvedett, és meghalt. Fizikai halála volt. És aztán feltámadt. És mennyei testtel támadt fel. Mennyei testtel. Volt egy feltámadott test. És ez a mennyei test itt járt a földön, és evett. Úgyhogy fogunk a mennyben enni. Testvérek, hát ez fantasztikus. És nem hízunk meg, és nem leszel laktózérzékeny, nem lesz semmilyen érzékenységed. Legalábbis ez az én teóriám. Oké? Okay? Mert meggyógyulunk. Akkor teljesedik be az, hogy minden, tehát minden betegség elmúlik. És nem fog létezni, mert az elment a régi testtel. Úgyhogy, tudjátok, mi lesz az első étel a mennyben? Nagyon helyes. Így van, a brassói. Ha szereted, ha nem, sajnálom, de brassóival fognak várni. Tehát az, hogy belépünk, és már itt csúszik a hosszú mennyei asztalon a menny legjobb, majdnem azt mondtam, hogy a föld a legjobb brassói, nem, a menny legjobb brassóira ja, ott lesz. Figyeljetek, ebben a testben, ebben a feltámadott testben gyalogolt Jerikó felé a két tanítványa, akik nem ismerték föl, hogyha emlékeztek rá. És ment, beszélgettek, és egyszer csak sutty, eltűnt. Ilyenre képes volt ez a mennyei testtel rendelkező Jézus. Hogy egy pillanat alatt eltűnt. Oké? Akkor ez a test átsétált úgy a falon, most át tudott sétálni a falon, mert a tanítványok be voltak zárkózva. Le volt lakatolva, láncolva, mert féltek. Úgyhogy Jézus átment a falon. Tehát ez a test, ez képes volt átmenni a falon is. Tehát lesz egy feltámadott testünk. De a testünk és szellemünk majd újra egyesülni fog a második eljövetelénél Jézusnak. És sokan nem tudják ezt, emlékezz, Jézus mondta ezt, hogy ugye azt mondta Jézus Tamásnak, hogy érincs meg engem. Tehát volt teste. Meg lehetett, hogy nyúj bele a sebeimbe. És belenyúlt Tamás, és akkor hitt. Oké, tehát valahogy a fizikai testünk mennyei testé válik. És ez jó rész, hogyha elolvasod ezt az 1 Korintus 15-öt. Tehát nem csak ezt a pár verset, amit itt elolvastam nektek, hanem az egészet. Mert látni fogod a különbséget a földi és a mennyei test között. Hogyha egy kicsit jobban bele akarsz merülni. Oké, második kérdésünk. Azon, mikor meghalunk, azonnal megyünk a mennybe? Azonnal megyünk a mennybe? Sokan azt mondják, hogy aludni fog a lelkünk. Hogy akik meghaltak, azok valami ideiglenes állapotban lesznek, egészen Jézusnak a második eljöveteléig, és akkor mindenki majd egyszerre föltámad. De ez nem igaz, mert a Biblia nem ezt tanítja. Azt tanítja, hogy azonnal, amikor meghalunk, a mennybe kerülünk. Rögtön. És ebben a jelenések 6-ban a mártírok meghaltak. A mennyben vannak. Istenhez beszélnek, Isten jelenlétében vannak, és még nem történt meg a második eljövetel. És jelenések 19-ben, mert igen, tehát jelenések 19-ben van a második eljövetel. De hogy Jézus például, hogy egy másik példát adjak, az egyik latornak, vagy bűnösnek, vagy tolvajnak a kereszten mit mondott? Még ma velem leszel a paradicsomban. Oké, tehát, hogy nincs alvó állapot. 2 Korintus 5:8 azt mondja, ezért vagyunk bátrak és bizakodók. Jobban szeretnénk ugyan kiköltözni ebből a földi testből, és hazaköltözni az Úrhoz. És kiköltözni ebből a testből, ez a görögben a jelentés ennek a kifejezésnek az az, hogy az otthontól távol lenni, vagy hiányozni otthonról. Nem vagyok otthon, mint a nyuszika. Akkor kopogott a micimackó, hogy itthon van valaki? Na jó, hogy otthon volt. De azt mondta, nincs itthon senki. Tehát, hogy kiköltözni ebből a testből. Tehát életben van valaki, él, csak nincs itthon. Nincs itthon. Mert otthon van. Oké? Nincs itthon, mert otthon van. A hazaköltözni kifejezés meg azt jelenti, hogy otthon lenni. A sajátjaival lenni. És azt mondja, hogy kiköltözni ebből, az itthonból, vágyok, vagy azt mondja, igen, hogy szeretnék ugyan kiköltözni ebből a földesből, és otthon lenni az Úrral. Ott lenni. Ez itt azt jelenti, hogy azonnal, amikor kiköltözöl, hazaköltözöl. Hazaköltözöl az Úrhoz. Ami azt jelenti, hogy mindannyian, akik elveszítettetek valakit, akit nagyon-nagyon szerettetek, és még mindig szerettek, ők abban a pillanatban, hogy innen, abban a pillanatban, hogy kilehelték az utolsó lélegzetüket, ők abban a pillanatban már ott voltak. Otthon. És ez annyira megnyugtató. Ez annyira vigasztaló tud lenni. Hogy az a szenvedés, amit mi megélünk, vagy az a károsztatás, vagy rendezetlenség, vagy bármi, ami esetleg azzal a személlyel kapcsolatos, ebben vigasztalást tud adni. Harmadik kérdésünk, képesek leszünk-e kommunikálni ott a mennyben? És a téves elképzelések azok határtalanok. Azt hiszik, hogy ugye a felhőkön úszkálunk, hárfázunk, és akkor arra úszkál mondjuk egy másik ember egy másik felhőn, vagy löki magát gördeszkával, aki esetleg mondjuk valami ismerősöd, vagy az anyukád, vagy, tehát, és, de nem ismered fel. Hanem játszol tovább a hárfádon, eszed tovább a szőlőt, mert vannak ilyen képek is, hogy szőlőt esznek a felhőkön. Tehát, és, de nem ilyen a menny. És erről majd fogunk még többet beszélni. De hogy emlékezz, ezek a mártírok beszéltek. Istenhez szóltak. Ráadásul hangosan kiáltottak. Nagy hangon, azt mondja. Tehát a menny nem olyan lesz, ami, mint amihez sokan esetleg hozzászoktak régen a templomban, hogy ssss, tudod, a gyerekek. És akkor csak ilyen tockos hangokat lehet találni. Aztán koppanást a padon, ugye a gyerek, szűk a hely, és csak a gyerek ezt hallotta mindig gyerekkorában. És a gyerek mit ért meg belőle? Csöndbe kell valami, föl ne ébresztjük az Istent. Mert nagyon öreg. Ja. Tehát lesz kommunikáció. Sőt, hangos. Akkor lesznek-e érzelmeink? A negyedik kérdés. Lesznek érzelmeink? Figyelj, emlékezz a mártírokra, amit olvastunk jelenések hat. Bezondom, hogy rengeteg információt megkaphatunk ebből a kis apró mennyei jelenetből. Tehát nagyon is érdekelte őket, és fontos volt nekik, hogy mi folyik a Földön. És emlékezz, Isten képére lettünk teremtve. A lelked is a mennybe megy. A földi testünk nem, de a lelkünk, és majd lesz egy mennyei testünk, az érzelmeid a lelked része. Tehát lesz a mennyben elméd, lesz a mennyben akaratod, lesz a mennyben érzelmed. Ó, ha lesz akaratom, akkor választhatom azt, hogy nem szolgálom Istent? Nem. Ez már nem lesz opció. Mert ezt már eldöntötted előre. Tehát, hogy Istent választod. Egy életed van, hogy meghozd a döntést egy örökkivalóságra. Tehát miután meghal az ember, jön az ítélet. És ezt meg kell értsük, hogy nincs második esély. Tehát egy életünk van, és ott döntjük el, hogy akarjuk-e Istent. És jövő héten erről fogunk beszélni. Jövő héten erről a nagyon kemény napról fogunk beszélni. A pokolról. És fontos, nagyon fontos, hogy ezzel tisztában legyünk. Tehát nincs semmi az írásban, ami azt támogatná, hogy van második esély. A döntésre, a választásra. Hogy Istent akarom, vagy sem. Úgyhogy érzelmek lesznek. Sőt, figyelj, örvendeznek a mennyben, mikor egy bűnös megtér. Ugye Jézus ezt erről beszélt. És azt mondja, hogy ez az öröm, ez elképzelhetetlen számunkra. Kimondhatatlan örömmel örvendeznek a mennyben. Az az öröm, amit itt a Földön megtapasztalunk, az össze nem hasonlítható azzal az örömmel, és ezzel a békességgel, Isten jelenlétével, amit mi itt bárhol is, bármilyen helyzetben, a legkedvesebb és legjobb pillanatunkban megérünk. Megélünk, megtapasztalunk. Oké, tehát emlékezz, beszéltünk róla két héttel ezelőtt, hogy Isten nem egy érzelemmentes, steril lény. Istennek van érzelme. Mi az ő képére lettünk teremtve, tehát nekünk is. És ott is lesz, neki is, meg nekünk is. Ötödik kérdést. Ismerni fogunk-e mindent? Ez egy nagyon-nagyon elterjedt tévedésre hívja fel a figyelmet ez a kérdés, hogy igazából érdemes erről beszélni. És az oka ennek az, hogy két különböző verset összeraknak, és kiveszik a szövegkörnyezetből, de a versek nem azt mondják, amiről azt gondolják, hogy szólnak. Így, ahogy így összepasszintják a verseket. Azt hiszik, hogy azt mondja, hogy majd lesz, tehát mikor a mennyben leszünk, akkor majd mindent tudni fogunk. Mindent tudni fogunk. Vagy úgy fogunk ismerni, ahogy ő ismer. Tehát ami az Isten ismerete, olyan lesz a mi ismeretünk is. Tehát mindent. De nem ezt mondja. A görögben sem ezt mondja egyébként. Hanem azt, hogy úgy fogjuk látni őt, ahogy ő van. Oké, tehát ahogy ő van. Már nem lesz torzított tükör, vagy lencse, vagy bármi, mint ami most van nekünk ebben a földi létben. Amikor ott leszünk, akkor az már nem lesz torz. Úgy fogjuk látni, ahogy ő van. És úgy fogjuk ismerni magunkat, ahogy Isten lát bennünket. Okay? Ahogy valójában, akik vagyunk valójában. Ahogy Isten szemében mi ott vagyunk. Ahogy ő tekint ránk. Mindenféle zavaró tényező a földi létünkből, ez el fog menni, el fog múlni, és ott úgy fogjuk látni magunkat, ahogy Isten lát bennünket. De olvasom nektek ezt a két verset mindjárt, de emlékezzetek, a mártirok kérdést tettek fel Istennek. Ami azt jelenti, hogy milyen kérdést tettek fel, azt a kérdést tették fel, hogy mikor fogsz bosszút állni a földön? Értünk. Tehát volt mindent tudásuk ott ön a mennyben? Nem volt, mert kérdést tettek fel Istennek. Tehát nem tudták, nem ismerték a jövőt. És egy angyal utána jött a válasz, hogy várjatok még egy kicsit, amíg minden el nem lesz sikálva. Oké? Tehát, hogy még jönnek, és majd utána lesz az Istennek egy bosszúállása. És aztán azt mondta Jézus, hogy senki nem tudja, hogy mikor jön vissza, mikor jön el a nap. Amikor ő visszajön. Csak az Atya. Oké? Tehát azok, akik meghaltak, azok sem tudják. Tehát azok, akik itt különböző helyeken szórólapoznak, én Pesten a nyugati aluljáróba találkoztam sokkal, én mindenféle dátumokkal, hogy mikor jön vissza, meg mikor van a világ vége, meg a mit tudom én, ők sem tudják, jó? Tehát ők sem tudják a dátumot, jó párszor el is szúrták, de aztán ráfogták, hogy persze kaptunk egy új kijelentést, hogy ezt most elhalasztották, és van egy új dátum. Oké? Na, tehát itt a két vers, amit az emberek félreértenek. 1 Korintus 13-12, ahol azt mondja, most ugyanis tükrön át képes beszédben látunk, akkor színről színre, ez a Csia féle fordítás. Nagyon szeretem a Csia fordítást, mert ő görögből fordította, és szinte szó szerint a görög értelmét írta le mindig az egyszerű fordítás nagyon jó, tehát ha olvasni akarod úgy, hogy érthető legyen, olvassátok, de néhol azért megtévesztő lehet, de olvasásra nagyon is alkalmas az egyszerű fordítás, de másképp fog hangzani, ha elolvasod ugyanezt a verset abban például. Tehát azt mondja, hogy most ugyanis tükrön át képes beszédben látunk, akkor színről színre. Most részt töredékesen ismerek, akkor úgy ismerek rá dolgokra, mint ahogy én rám ismert az Isten. Tehát ez adja vissza jól, ez a vers. Más szóval ismerni fogok másokat, és ők is engem, de nem azt mondja, hogy mindent tudni fogok. A két nem ezt állítja ez a vers. Nem azt állítja, hogy mindent ismerni fogok, hanem úgy ismerek majd, ahogy Isten ismer engem. Ennyi. Aztán a másik vers, 1 János 3.2, azt mondja, szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem vált láthatóvá, hogy mikké leszünk. Tudjuk, hogyha láthatóvá válik, hasonlókká leszünk hozzá, mert úgy fogjuk őt látni, ahogyan van. Más szóval örök mennyei nézőpontunk lesz. És amikor azt mondja, hogy olyanok leszünk, mint Isten, akkor emlékezz, hogy Ádám és Éva is olyan volt, mert ők is az ő képmására lettek teremtve. Oké? De értsük meg, hogy olyanok leszünk, mint Isten, ez nem azt jelenti, hogy Istenek leszünk, és egy az egyben olyanok leszünk, mint ő, hogy mindent tudunk, mindenhatóak leszünk. Nem erről beszél. Oké? Nem ezt jelenti. Tehát nem leszünk mindentudók. Sosem fog mindent tudni. És tulajdonképpen ez lesz az egyik legnagyszerűbb dolog a mennyben, hogy nem fogunk mindent tudni. De lesz egy éhségünk, hogy egyre többet tudjunk meg. És mivel Isten végtelen, és az ő teremtése is, azt gondolom, hogy végtelen, tehát rengeteg dolgot fel fogunk tudni fedezni. Mert figyelj, ha oda kerülsz, és mindent tudnál, akkor nem lenne mit tanulni, nem lenne mit felfedezni, nem lenne mit megismerni egyre jobban, nem lenne mit kutatni. És a mennyben igazából egy örökké valóságig fogsz új dolgokat felfedezni. Oké? Okay? Szerintem a mennyben majd egy szempillantás alatt, nem tudom, hogy kit hoz az izgalomba, de ez a legkisebb kis csillag, amit látsz, abban a nagy távolban, ha még létezik, mert mit tudom én, mondjuk a fénysebesség által már lehet, hogy nagyon rég már az már elpusztult, tehát nem létezik, de ha létezik, egy szempillantás alatt ott tudsz lenni, és meg tudod nézni, milyen. Okay, tehát folyamatosan tudjuk felfedezni majd Istennek a teremtését. Tanulhatunk majd Istenről. Az ő királysága is egy fantasztikus hely lesz. Hatodik kérdés. Tudni fogjuk, mi történik a Földön? Tehát akik a mennyben vannak, tudják, hogy mi történik a Földön? Ez is gyakran előfordul, mint kérdés, hogy tudni fogjuk-e, vagy tudjuk-e, hogy mi történik? Igen, tudni fogjuk. Amíg van Föld. Hogyha előbb megyünk haza. Vagy az, aki nagyon szeretünk, és most ott van az Úrral, ő tudja, hogy mi folyik a Földön? Igen, tudja. Mert a mártírok megkérdezték Istent, hogy mikor fog bosszút állni a vérükért. Tehát tudják, hogy még ott még vannak. Úgyhogy emlékeztek, hogy nem volt még bosszúállás. És szóltak, hogy Isten, azok a srácok, akik minket ide penderítettek, amúgy nincs semmi bajunk az itteni helyen, nagyon jó, de még nem csináltál velük semmit. Én még szabadon mászkálnak. Igen, igen, igen. Akik megöltek minket. Mikor akarod megbosszulni? Itt ez volt a kérdés. Tehát érteni fogjuk, hogy mi folyik a Földön. De mennyei szemszögből. Zsidók 12.1. Ha pedig így van, mivel a tanúknak fellege, vagy bizonyságoknak a fellege vesz bennünket körül, vessünk félre minden terhet és behálózó vétket, és fussuk meg mi is kitartással az előttünk lévő küzdőteret. És közvetlenül a 12. fejezet előtt ott van ez a 11. fejezet, ami a hithősökről beszél, és tehát olyanok, akik előttünk jártak, mint hithősök, és már meghaltak. És azt mondja, hogy ők most mind tanúi annak, ami ide lent folyik. Kicsit ez a kép, hogy mint egy ilyen stadionban, hogy mi ott vagyunk még a pályán, és a bizonyságok fellege meg körbevesz. Ott vannak a lelátónők, ott a mennyben vannak, és figyelik az életünket, és látják. És szurkolnak nekünk. Oké, úgyhogy szurkolnak ők neked. Figyelem, vannak emberek a mennyben, családtagok, barátok, akik előtted hazamentek, és most szurkolnak. Izgalmas. Ez nagyon izgalmas. És szúr, tanúk fellege vesz körül. Lukás 15. 7. vers, azt mondja Jézus. Azt mondom nektek, hogy ilyen öröm lesz a mennyben is egy vétkesen, ha az más felismerésre tér. Nagyobb öröm ez, mint 99 igazságosan örülni, akiknek nincs szükségük arra, hogy más felismerésre térjenek. Ja, úgyhogy ez a második eljövetel előtt kell történjen, mert miután eljött Jézus, már nem lesz bűnös. És aki felismerésre tér, megtér. Tehát mikor valaki megtér, mikor valaki személyesen hisz, főként a családod, a barátok, akik bulit csapnak, ünnepelnek, és néhány családtagod valószínűleg, amikor te megtértél, és ők ott vannak már fönn, és esetleg látták azt, hogy megtértél, vagy egy ükmama, vagy egy ükpapa, akiről te nem tudtad, hogy megtért, és látja, hogy megtértél, tudod, hála Istennek. Nem gondoltam volna, hogy ez összejön. Olyan kemény fejű volt, de tudod, Istennek semmi nem lehetetlen. Nem gondoltam volna, hogy átadja az életét Jézusnak. Tudod, ő volt a legkeményebb fejű ükunokám az összes közül van. Itt tudom én. Tehát buli lesz. És buliznak a mennyben, amikor egy valaki megtér az Úr Jézushoz. Hetedik kérdésünk. Emlékezni fogunk a földi életünkre. Tehát lesznek emlékeink. Ezek a mártírok emlékeztek. Emlékeztek arra, hogy megölték őket, nem felejtették el. Te hogy haltál meg? Hát figyelj, ez a fickó ott, az hát ott nem látod? Na ő volt az. Ő ölt meg, a hitemért. Nem akartam megtagadni az Urat. Vagy Lukács 15-ben, ugye ott a majd következő alkalommal fogunk róla beszélni, hogy Lukács 16-ban, ugye Ábrahám kebelén ott van egy bizonyos gazdag ember, és Lázár a koldus. Majd a pokol témájában ott azt meg fogjuk nézni következő alkalommal. De hogy ugye ott azt mondja Ábrahám annak a gazdag embernek, hogy emlékezz vissza az életedre. Te már elvetted a jutalmát mindennek. Tehát elvetted már a javakat. Emlékezz. Tehát lehet emlékezni. Aki meghal és megy tovább, ide vagy oda, vannak emlékek. Teológusok azt mondják, hogy a mennyben az emlékeink hálássá tesznek bennünket majd. Tehát azt fogják létrehozni az emlékek, hogy hálásak leszünk. Ha nincs mivel összehasonlítani a mennyet, akkor hogy lehetnénk majd ott hálásak? Ja. Tehát összehasonlítjuk majd. Tehát mit értékelnénk nagyra a mennyben, ha nincs mivel összehasonlítani? Úgyhogy lesznek emlékek. De hogy a mennyben az emlékek hálássá tesznek minket, az emlékek a pokolban kínozni fognak. Ahogy ezt a gazdag embert is kínozták az emlékek. Mert tudják, hogy volt lehetőségük, de elutasították. Elutasították Isten jóságát, Isten szeretetét, Isten kegyelmét. És nincs több esély. Aztán 8. kérdés. Ismerni fogunk-e ott embereket? Hát 1 Korintus 13-ban olvastuk, hogy úgy fogunk ismerni, hogy minket ismernek. Úgyhogy tudod, mi a válasz erre a kérdésre, hogy ismerni fogunk ott embereket? Hogy majd most már végre megismerjük az embereket. Hogy végre meg fogjuk most már ismerni az embereket. Valójában, mert itt a Földön nem ismerik igazán az embereket. Egymást sem ismerjük igazán. Egy bizonyos módon mindannyian képmutatóak vagyunk. Valamilyen képet mutatunk magunkról. Valamit elmondunk, megmutatunk magunkról. Kinek többet, kinek kevesebbet, kinek a valóságosból egy kicsit, de van, hogy a nem valóságost mutatom. Mert azt gondolom, hogy azt kell mutassuk. De ott valójában meg fogjuk ismerni egymást. És ez annyira jó. Tényleg jó. Tehát végre. Tehát a mennyben az lesz, hogy tudod, a férj meg a feleség, hogy most már végre értem, hogy miről beszélsz, drágám. Most már megértettem. Ráfognak egymásra csodálkozni. Hát most már te tényleg egy nagyon intelligens ember vagy. Apukám. Csak én voltam olyan bolond, hogy erre nem jöttem rá hamarabb. Én is ezért nem értettem sokszor, hogy miről beszélsz. A kérdéseket ilyenek lesznek. Végre igazán megismerjük az embereket. Sőt, csodálkozni fogunk néhányakon. Te? Itt? Ha! Hogy a pityi pakkóba kerültél te ide? Tehát lesz ilyen. Máté 8.11. Azt mondom nektek, hogy a mennyek királyságában a napkeletről is, napnyugatról is sokan fognak érkezni. És Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal asztalhoz dőlni. Oké, le fogunk majd ülni Ábrahámmal. Meg fogjuk tudni kérdezni, hogy mi zajlott a fejében, amikor Isten azt mondta, hogy fogja a fiát, és vigye föl a hegyre, és tudta, hogy őt kell majd megölje. Hogy mesélje már el, hogy lépésről lépésre mi zajlott le benne, és ezt miért csinálta. És hogy tudta ezt? De le fogsz tudni majd ülni Mózessel. Le fogsz majd tudni ülni Dávid királlyal, Debórával, Rúttal. Eszter királynéval, Ezékiel prófétával, vagy Ézsaiás prófétával. Most csak azokat a híreseket mondjam, akiket ismerünk a Bibliában. Oké? Tehát elképesztő lesz. Tényleg, leülni egy asztalhoz, mikor ebben belegondoltam, fú, tehát az úgy képen vágott. Már csak azért is, mert szinte mindegyikről prédikáltam már. És sokszor kiteregettem a szennyesüket. Milyen lesz, amikor majd ott fogok ülni, mert főleg Péterről, ugye Péter ez mindig savazva van, mikor találkozni fogunk, tudod, miért mondtad ezt a prédikációban, rólam, bazsikám? Oké, tehát, de nem tisztelenségből tettek, hát ott van, mindenki olvashatja meg. Na, 9-es. Unalmas lesz! De észrevetted, hogy Sátán az, aki előállt azzal, hogy a menny a legunalmasabb Isten tisztelet lesz. Ami örökké fog tartani. És kínzó lesz. És a pokol lesz. A bulizós helyen a haverokkal fogunk együtt sörözni. Így, de jó lesz. Nem mondták már nektek is ezt? Én nem akarok a mennybe menni, a pokolba ott megy. A haverokkal jót bulizunk és sörözünk. Nem akarok a mennybe menni. Mert a barátaim nem lesznek ott. Mekkora ostobaság ez? Tudod, én a pokolba megyek, és ott bulizni fogunk. Ha, elképesztő. Elképesztő. Elképesztő az is, hogy a menny mennyire vesztésre áll a marketingben. Tényleg. Tehát, hogy az embereknek a pokolba van vágyuk menni. Tehát jól csinálja az ördög. És az oka ennek egyébként az, hogy mi, akik megyünk a mennybe, nem tudunk eleget ahhoz, hogy meghívjuk azokat, akiket ismerünk. Kicsit olyan, mint amikor, tudod, mint azt mondják, hogy hé, ismered ezt a szuper éttermet? Muszáj elmennetek, muszáj elmennetek. Jó, 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 akkor elmegyünk. Hol van? Hát, nem tudom. De és milyen kaját adnak? Mit tudom én. És voltál már? Nem, de neked muszáj elmenned, muszáj elmenned. Tehát hallgass ide, meg kell értsük ezt. Minél inkább megértjük a mennyet, annál motiváltabbak leszünk arra, hogy elvigyük oda a barátainkat, a családtagjainkat, a szüleinket, a gyerekeinket, mindenkit. És minél inkább megértjük a poklot, amiről a jövő héten fogunk beszélni. Nem hagyhatod ki. Nem hagyhatod ki. Tényleg. Annál motiváltabbak leszünk arra, hogy a legtöbbet megtegyük, amit csak tudunk. Hogy azok, akiket szeretünk, ne kerüljenek oda. Úgyhogy a menny a leglenyűgözőbb hely lesz az univerzumban. Elképesztő lesz. Szaladsz felfelé a lépcsőkön, 1000 lépcsőfok. Tudjátok, biztos néztetek ilyen tájföldön, Kínában, ezek a hegyen a gyönyörű szép izék, meg minden 1000 millió lépcsőfok, belegondolsz, hogy marha szép, gyönyörű így képen, de ott lennék, hát lehet, hogy újraélesztenének a 622. lépcsőfoknál, és nem élvezném a tájat. Figyelj, a mennyben sokkal, sokkal jobb tájak lesznek, és szaladsz föl az 1000 lépcsőn, és nem fáradsz el. Nem fogsz elfáradni. Egy gondolatsebességgel tudsz utazni. Az univerzumon keresztül. Egész nap elted a brassóit, vagy amit szeretsz, és nem hízol tőle. Yes, ez az. Ja. Szeretnék egy részt felolvasni egy könyvből. Ez a 90 perc a Mennyországban, nem tudom, hogy ismeritek-e. Angolul van, nem tudom, hogy megvan-e a magyar fordítása, filmben is megcsináltak meg. Don Piper írta. És sok dolog megjelenik, beszámolók a mennyről, a pokolról, tele van az internet ezzel, és ezzel nagyon óvatosnak kell lennünk. Tehát bármi, ami csak a tapasztalatokon, tehát a tapasztalatokon alapul, azzal óvatosnak kell lenni, mert sok mindent hozzáfűznek, meg beleálmodnak, meg mit tudom én. Mert ha valami csak tapasztalatokon múlik, és nincs igei tekintélye, az nem jó. Oké? De ha egybecseng az, amitről beszámolnak, az igével, akkor arra oda lehet figyelni, abból lehet tanulni. Az érdekes lehet. És ez egy baptista lelkész volt, és 90 percig halott volt. És visszajött, és azt mondta, hogy ő 90 percig amennyiben volt. És csak egy rövid részlet. Szóval miközben ezt próbálom elmagyarázni. Szavaim gyengék és alig megfelelőek, mert földi kifejezéseket kell használnom, hogy elképzelhetetlen örömre, izgalomra, melegségre és teljes boldogságra utaljak. Mindenki folyamatosan átölelt, megérintett, beszélt hozzám, nevetett és dicsérte Istent. Úgy tűnt, mint ez az egész sokáig tartana, de nem fáradtam bele. Apám 11 gyermek egyike, néhány testvérének 13 gyermeke született. Gyerekkoromban a családi összevetelünk olyan hatalmasak voltak, hogy egy egész városi parkot béreltünk az arkansasi Monticellóban. Mi Piperek szeretetteljesek vagyunk, sok öleléssel, puszival, amikor összejövünk. E földi családi összejövetelek egyike sem készített fel engem a szentek magasztos összejövetelére, amit a menny kapujában tapasztaltam. Jó néhányan, akik Monticellóban gyűltek össze, vártak rám az ég kapujában. És még jó néhányan. A mennyország sok minden volt, de kétségtelenül ez volt a legnagyszerűbb családi összejövetele. Minden, amit tapasztaltam, olyan volt, mint egy első osztályú svédasztalos étterem az érzékek számára. Soha nem éreztem ilyen erőteljes öleléseket. És nem csüngött a szemem ekkora szépségen. Az ég fénye és textúrája túlszárnyal mindent, amit eddig a szeménkkel láttunk, vagy megmagyarázhattunk. Meleg, sugárzó fény kerített hatalmába. Ahogy körülnéztem, alig tudtam felfogni az élénk vakító színeket. Minden árnyalat és tónus felülmúlta mindazt, amit valaha láttam. Érzékeim felfokozottságában úgy éreztem magam, mintha még soha nem láttam volna, hallottam, vagy éreztem volna bármi oly valódit. Nem emlékszem olyan ízre, amit eddig ettem, de ha ettem volna is, semmi volt ahhoz képest, amit a földön ettem, vagy ittam, az ittenéhez képest. A legjobban úgy tudom megmagyarázni, ha azt mondom, hogy úgy éreztem magam, mintha egy másik dimenzióban lennék. Soha még a legboldogabb pillanataimban sem éreztem magam ilyen teljes mértékben élőnek. Na, ki jön velem most? Erre a helyre? Még dolgunk van. Úgyhogy most lapozzunk Jelenések 21-hez. És hadd olvasok fel a mennyről valamit. A leírás az Új Jeruzsálemről szól. És a mérete az Új Jeruzsálemnek az körülbelül 2200 kilométer széles lesz. 2200 kilométer hosszú. És 2200 kilométer magas. Tehát egy tökéletes kocka. Hatalmas lesz. Hatalmas. És azt mondja, figyelj, az első öt vers. Erre új eget és új földet láttam, mert az első ég és az első föld tova tűntek, és tenger nem volt többé. Azután a szent várost, az új Jeruzsálemet láttam, amint Istentől az égből leszállt, felkészülve akár csak egy férje számára felékesített mennyasszony. Majd egy hatalmas szózatot hallottam, amely a trónból hangzott fel, amely ezt mondta, íme az Isten sátora az emberekkel együtt van, náluk üti fel sátorát, az ő népeivé lesznek, és az Isten maga lesz velük. A szemükről minden könnyet le fog törölni, a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem vesződés nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És szólt a trónon ülő, íme mindeneket megújítok. Írd meg, mondta azután, ezek a beszédek megbízhatóak és igazak. figyeljetek ide, a legnagyszerűbb a mennyben tudod mi lesz? A közösség más hívőkkel, és a közösséged a te mennyei apukáddal. Tehát a legrosszabb dolog a pokolban pedig az, hogy nem fogsz látni senkit. Magányos lesz. Nem fogsz tudni beszélgetni senkivel. Azt mondja, a külső sötétség. Még akkor sem, tehát soha nem fogod megtapasztalni Isten jelenlétét. Amit egyébként nehéz elképzelni bárkinek is, még az ateista is, aki azt mondja, hogy ő nem hisz Istenben, még most tapasztalja Isten jelenlétét. Mert élünk. Mert lélegzünk. Mert süt a nap, esik az eső. Tudjuk enni a földnek a gyümölcseit. Tehát tapasztalja mindenki, akár hívő, akár nem hívő, Isten jelenlétét. Ott nem fogják. Ott nem fogják tapasztalni. Ja. Úgyhogy tizedik kérdésünk, ki lesz ott? Jelenések 21.6, azután így szólt hozzám, megvannak hát. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak az életforrásából ingyen adok inni. Kik lesznek ott? Jelenések 22.17. A szellem és a mennyasszony ezt mondják, jövel. Aki hallgatja, mondja ezt, jövel. Aki szomjazik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Róma 10.9. Mert ha száddal vallod, hogy Jézus Úr, és szíveddel hiszed, hogy Isten őt a halottak közül feltámasztotta, meg fogsz menekülni. És aztán a 13. vers Róma 10-ben, mert minden, aki az Úr nevét segítségül hívja, meg fog menekülni. Kik lesznek ott? Azok, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban. Azok, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban. Úgyhogy köszönjük neked, Istenünk. Köszönjük, hogy a menny ez egy csodálatos hely lesz. Úgyhogy bátorítani szeretnélek most. Akár itt vagy, akár nézel bennünket a neten keresztül. Ha még soha nem bíztad az életed az Úr Jézusra, akkor ezt megteheted. Most. Ebben a pillanatban. Ebben a pillanatban megkérheted őt, hogy jöjjön be az életedbe, mentsen meg, és megkapod az üdvösség ingyenes ajándékát. És arra is szeretnélek bátorítani, hogy mondjuk, és beszéljünk ezekről mindenkinek, akivel csak tudunk, akivel csak találkozunk. Isten teremtette a mennyet, hogy ő vele tölthessük az örökké valóságot, és Isten mindenkinek megadja a lehetőséget, hogy őt válassza. Úgyhogy mondjátok ezeket, osszátok meg másokkal, osszátok meg a neten ezeket a dolgokat. Jézus azt mondta mindannyiunknak, hogy győzzétek meg az embereket erről. Hívjátok be őket, hogy az én atyám háza tele legyen. Úgyhogy köszönjük. Köszönjük Jézus, hogy mi már bent vagyunk. Hogy mi már biztonságban vagyunk. És nem akarunk itt bekényelmesedni ebben az állapotunkban. Arra kérlek, Uram, hogy használj minket. Adj ebben nekünk növekedést, bátorítást, inspirációt, bölcsességet, hogy hogyan tegyünk bizonyságot te rólad. Használj minket, Urunk. Nagyon szeretünk téged. Amen. Amen. Most lesz egy dal. A dal közben vesszük az úrvacsorát. És együtt emlékezzünk az Úr Jézus halálára. És aztán a feltámadására. Emlékezzünk arra, amit ő tett értünk. Hogy nem csak az, hogy a mennybe mehetünk, és Jézus kifizette helyettünk, és igen, nekünk ingyenes, de semmi sem ingyenes. Mindenért valaki fizet. Max az lehet, hogy nekem ingyenes, de valaki más fizetett, hogy én ott lehessek. És ezt tette Jézus értünk. mert szeret minket. Úgyhogy gondolj erre, adj hálát neki. Nézd bátran körbe, mert ugye az ige arról beszél, hogy ezt együtt tegyük, az úrvacsorát együtt vegyük. Bátorodjunk egymásnak a bizonyság tétele által, ahogy mindenki olyanok vegyék az úrvacsorát, akiknek Jézus ott van a szívében, akik újjá vannak születve. Okay, és bátorítson téged az, hogy vannak itt még mások is, akik ugyanúgy hálásan emlékeznek arra, hogy Jézus meghalt értem. Ez a kenyér, a testét adta, össze lett törve. Jézus a vérét adta értem, ez a pohár. És hogyha van valami rendezni valód ővel, akkor ezt vald meg most neki. Tisztázz le vele, és aztán hagyd hátra. És indulj egy tiszta lappal most. Úgyhogy köszönjük, Jézus, a te csodálatos áldozatodat. Milyen hatalmas példa számunkra ez. És csak kérünk, hogy áld meg a további közösségünket is ebben. Amen.